aki közölte, hogy ő neki van egy kabala állata, és ő anélkül nem hajlandó kilépni a színpadra. Mi ezen nem nevetgélünk, hanem visszamegyünk a szállodába, és az ott hagyott kabala állatot oda visszük neki. Vagy vannak nagy művészek, akiknek csak annyi kell, hogy az előadás előtt bemenjen hozzájuk valaki a szobába, megfogja a kezét, mélyen a szemébe nézzen, és mondja neki, hogy meg tudod csinálni.
Az este a házigazda Zoboki Gábor építész, vendége Korencsi Endre, a MÜPA produkciós igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát, ugyanis nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-ai vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízást kell figyelembe venni. Az alaptörvény módosítása KEKVA szabályok átalakítását és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését is tartalmazza. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És itt van velünk telefonon Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke is. Köszöntöm.
Jó napot kívánok.
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Na hát, csak elfogadták ezt az alaptörvény módosítást, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ugye ezekről már az elmúlt hetekben rengeteget beszéltünk, hogy személyre szabott és visszamenőleges hatályú. Nagyon kíváncsi lennék mindkettőjük véleményére, hogy sérti-e ez a jogállamiságot, és talán kezdjük Horn Gáborral. Hogy látja?
Hát nézd, én nem érzem azt, személyre szabott, egy személyre szabott, de többen is lehetnek, akik az elmúlt, a 90 óta voltak miniszterek, és ezzel korlátozzák a újabb esetleges ilyen típusú céljaikat. Nem Orbán Viktorról szól ez a történet. Ha valakiről szól, az leginkább Magyar Péterről. Én ezt egy önkorlátozó lépésnek tartom. Ők ezt megígérték, nagyon erőteljes része volt a ígéretüknek, a programjuknak. Én a magam részéről, aki hosszú időt töltöttem a politikában, a kormányzati szereplőként is, nagyon is indokoltnak tartom azt, hogy a politika tetején legyen valamiféle korlát. Egyébként a magyar politikában létezik ez, hiszen köztársasági elnök is csak kétszer lehet valaki, tehát nem példanélküli a szabályozás maga. Úgyhogy én ezzel nem érzem ezt egy kicsit se visszamenőlegesnek, mindig lehet egy, miután ez egy érvényességi terület, valahol lehet egy visszamenőleges, abban az értelme visszamenőlegesen mondani egy időpontot, hogy mettől érvényes ez a szabályozás. Azt gondolom egyébként, hogy Orbán Viktor Orbán rendszere akkorát bukott, hogy nincs annak semmiféle realitása, hogy Orbánról szóljon ez a történet. Orbán Viktornak most leginkább az a problémája, hogy azzal, hogy megválasztották újból a Fidesz elnökének, ezzel mi lesz a Fidesz-szel az ő vezetésével a továbbiakban, és nem az ő maga is ezt mondja, hogy ő miniszterelnök legyen újra. Tehát azt gondolom, hogy ez egy helyén való szabályozás, én a magam részéről akár mondom a tapasztalataim alapján is egyetértek azzal, hogy ne lehessen akár 16 évig valaki miniszterelnök, nem tett jót az országnak ez az elmúlt 16 év. A kormányzati gőgnek hívtuk annak idején ezt a fajta befelé fordulást, elszakadást a választóktól, maga Orbán is beszél erről a szombati kongresszuson, hogy elszakadtak a választói köröktől, tehát én nekem ezzel nem csak bajom nincs, hanem egyet is értek ezzel az egésszel.
Még rátérünk arra, hogy Orbán Viktor akkor miért, hát hogyha hogy önfogalmazott, hogy ez nem személyre szabott és nem Orbán Viktor ellen szól, akkor ő ezt miért húzta magára? Beszélünk erről is, de azért kíváncsi vagyok Dornfeld László véleményére is.
Hát tisztelettel én nem értenék egyet a vita partneremmel. Én úgy gondolom, hogy visszaható hatány az egy érdekes jogi vita lehet, én teljesen feleslegesnek érzem jelen esetben ezzel mi ebben vitatkozni. Szóval a személyre szabadságot azért már eléggé látom. Hát rendben van, hogy több miniszterelnök is volt ebben az elmúlt időszakban 90 óta, de csak egyetlen egy olyan van, aki a mostani szabályok szerint már nem lehet többet miniszterelnök, mint Gyurcsány Ferenc is lehetne egyébként miniszterelnök, a többiekről nem is beszélve, Bajnai Gordon és így tovább, ők mind lehetnének még miniszterelnökök. Az pedig egy picit gyenge érdnek érzem, hogy itt egy önkorlátozásról lenne szó, hát 5 hete van hivatalban ez a kormány. Arra gondolni, hogy itt biztosan borítéka van, hogy itt 8 éve lenne Magyar Péternek, ez szerintem egy picit dőreség így előre ezt prognosztizálni. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez ténylegesen így fog történni, ezt nyilván senki se tudja ebben a pillanatban, hogy a Tisza kormánynak milyen sikerei lesznek, mennyire tudja fenntartani azt az óriási társadalmi támogatottságot, amit kétségkívül megszereztek a választásokon és azóta, mert azt látjuk, hogy azért már most elkezdődtek az olyan intézkedések, amik idővel elvezetnek oda, hogy bizonyos társadalmi rétegek le fognak szakadni erről a Tisza támogatásról. Ez világosan látszik abból a politikából, amiben mozognak, különösen az oktatásban érzek olyan dolgokat, amik idővel, hogyha tényleg végviszik azt az oktatási programot, amit Lannert Judit meghirdetett, akkor a középosztály egy jó részét elidegenítheti a Tisza kormányzattól. Tehát én azért egy picit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez Magyar Péternek micsoda önkorlátozása lenne. És ami még azt illeti, hogy a köztársasági elnököt itt előkerült példaként, én azért azt mondanám, hogy a elnöki rendszerekben, meg általában, mivel az elnöktől nem idegen az, hogy ott korlátozva van az ő lehetősége a terminusok számában. Ez egyszerűen azért van, mert az elnöki intézmény az ő jellemzően a király intézménye helyett jött létre. Az ő státuszával, jogállásával bír bizonyos országokban, hát az Egyesült Államok elnöke sokkal inkább királyként hatalommal rendelkezik, mondjuk az nagyon Nagy-Britannia királya, tehát ez a nagyon sajátos jogi helyzet előáll ezekben az elnöki rendszerekben, és azért nyilvánvaló, hogy ott korlátozható, és korlátozni is kell bizonyos esetekben az, hogy ki mennyi ideig lehet elnök. Egy miniszterelnököt viszont nem közvetlenül választunk. Ez a korlátozás az alapvetően az országgyűléssel szemben való korlátozás. Ez úgy gondolom, hogy akár ilyen jogelméleti szempontból sem biztos, hogy egy szerencsés dolog, hogy megkorlátozzuk azt a jövőbeli választott szerveknek, hogy kit választhatnak meg, és kit nem, kizárólag egy ilyen alapon. Én úgy gondolom, hogy ha jogállamiságilag nem is feltétlenül támadható azok mentén, amiket elmondtunk, továbbra se érzem egy olyan dolognak, amely egy valós társadalmi problémára reagál. Hát ezzel is hangzott vitapartnerem részéről, hogy kicsi az esélye annak, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök legyen, de akkor mégis mi szükség van erre a szabályozásra, amikor meg nem látjuk azt, hogy a Tisza tényleg 8 évet fog-e kitölteni, vagy pedig sem.
Ugye Horn Gábor úgy fogalmazott, hogy ön szerint is fontos lenne az, hogy korlátozva legyen a miniszterelnökségnek is az időtartama. Miért látja ezt fontosnak? Hiszen azt látjuk, és akkor, hogyha itt végig gondolunk arra, hogy Európában mely miniszterelnökök voltak azok, akik 8 éven túl voltak miniszterelnökök, ezen országok sem hoztak ezután egy olyan döntést, hogy mondjuk a miniszterelnököket korlátoznák abban, hogy ezt meddig láthatnák. De Horn Gábor miért gondolja úgy, hogy ez fontos?
Igen, csak annyit, hogy reagáljak, mert hogy hát, ha már beszélgettünk, és ez egy jó lehetőség, hogy én értem azt, hogy a parlamentet nem jó korlátozni, de a népet miért jó akkor? Hiszen az elnökválasztás, ahol közvetlen elnökválasztáson, ott egy kétciklusos szabályozás, mint akár az Egyesült Államok, akár mondjuk Franciaországban találunk, ahol nagyon erős elnöki rendszer van, és az elnök nem annyira király, ezt én nem így gondolnám, hanem sokkal inkább miniszterelnöki funkciókkal bír, tehát meghatározó, a politika meghatározó mindenek fölötti személyisége. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekben a rendszerekben, ha tetszik, akkor ez egy sokkal durvább korlátozás, ha korlátozással van, hiszen a parlament korlátozása az egy kisebb, hogy mondjam, demokrácia sérelem, mint a nép korlátozása, hogy nem választhatják meg mondjuk Trumpot, szerintem nagy szerencsénkre, mármint a világ nagy szerencséjére és az Amerikai Egyesült Államok nagy szerencsére a harmadszor nem lehet megválasztani köztársaság elnökét. Én magam azt gondolom a kérdésére válaszolva, hogy egyszerűen ez a 16 év bizonyította azt be, hogy nem jó az, hogyha túl sokáig valaki meg első számú vezető, Egyébként a példák, amiket ilyenkor föl szoktak hozni, akár Kohl, akár Merkel, és így tovább néhányat tudunk, akik hosszabb ideig voltak, mint 8 év miniszterelnökök. Egyrészt hát, hogy ezek más országok, másrészt azt gondolom, hogy pont az ő miniszterelnökségük, akár Kohl idejét nézzük, akár Merkelét, az utolsó idejükben bizony nagyon komoly problémákat vethet fel az, hogy még mindig maradtak miniszterelnöknek. Én személyes tapasztalatokról beszéltem, én úgy gondolom, megélve ezt, nem miniszterelnökként szerencsére az országnak, de kormánytagként, egyszerűen az ember, ha sokáig csinálja meghatározó szereplőként ezt, akkor elkezdi elveszíteni a politikai kapcsolatrendszerét, elveszti azt a fajta frissességét, látásmódját, kapcsolatát, befelé fordul, állandóan az az érzése, hogy hát ez már tulajdonképpen én mindent megteszek az én népemért, és a népemnek ez nem tetszik. Én látok ebben logikát, van a másikban is logika, én ezt nem vitatom. Lehet valaki 30 évig is miniszterelnök ilyen alapon, ha ezt megszavazzák, de hát ugye pont Kádár példája, hogy csak aki nem miniszterelnök volt, hanem pártfőtitkár, bizonyítja, vagy akár a többi kommunista rendszer, hogy egyáltalán nem tett jót ezeknek a rendszereknek, ezek a fajta egyszemélyi, hosszantartó, mondom, a tényleges problémákat egyre kevésbé értő, azoktól elzárkózó, azokat megoldani nem tudó politikai szerepvállalás. Én tehát látok ebbe logikát, látom azt is, hogy lehetne ezt másképp is. Nem értem azt az érvét a vitapartneremnek, hogy Magyar Péternek ez nem önkorlátozás. Tényleg nem tudjuk azt, hogy meddig és hogyan lesz a Tisza története. Jelenleg azt látjuk, hogy jelentősen nőtt a támogatottságuk az elmúlt 2 hónapban, és nem csökken. De én sem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy ez 4 év múlva így lesz. De sokkal inkább gondolom, hogy ennek van esélye, mint annak, hogy mondjuk Orbán Viktor újra miniszterelnök legyen. Tehát ebben az értelemben mindenképpen azt kell mondanom, hogy amikor a Tisza meghozza ezt a törvényt a kétharmadával, akkor nem másról szól, mint magáról, hiszen annak esélye, hogy Orbán újból helyzetbe kerüljön 4 év múlva, én magam azt gondolom, jól ismerve Orbán Viktort, és jól ismerve talán az országot is, tényleg minimális, vagy nulla, annak azonban azért, hogy mondjam, valamekkora esélye van, nem tudjuk mekkora, hogy esetleg még kap egy ciklus felhatalmazását a 41-néhány éves Magyar Péter, ha sikeres az, amit csinál, és azt én meg egy fontos dolognak tartom az egyébként nem túl erős és nem túl jó állapotban lévő magyar demokrácia szempontjából, hogy ne kelljen megélnünk még egy ilyen 16 évet, ami nagyon komoly roncsolás, nagyon komoly problémát jelentett, nem csak a magyar demokráciában, abban is sajnos, hanem a magyar közéletben, a belső világunkban, a gyűlöleteinkben, a félelmeinkben, a kiszolgáltatottságunkban, a működésképtelen oktatási rendszerünkben, egészségügyi rendszerünkben, a működésképtelen magukra hagyott szociális embereket magunkra.
Bocsánat, mielőtt nagyon elszakadnánk a témától, én szeretnék reagálni, több minden elhangzott, ami engem érintett, és engedelmeddel visszavenném akkor a szót annyiban, hogy ugye itt elhangzott itt az önkorlátozás, és ha ez tényleg az önkorlátozásról szólna, és megállapítottuk azt, hogy Orbán Viktornak kevés esélye van a visszatérésre per pillanat, akkor miért 1990-től kell számolni ezt a bizonyos dátumot? Ez egy eléggé önkényesen kijelölt dátumnak tűnik ebben az esetben. Akkor miért kell a múltba révedni? Akkor azt kell mondani, hogy akkor most tiszta lap, húztunk egy új vonalat, és innentől kezdve bárki, aki jönne, akár a régiek közül is, ha a választópolgárok végtelen bölcsességükben mondjuk Bajnai Gordont vagy Gyurcsány Ferencet szavaznak meg újra, ők sem maradhatnának 8 évnél tovább, de ez a 8 év mostantól mindenkire egységesen vonatkozik. Nekem ez az érv gyengíti azt, hogy azt az érvet gyengíti ez a bizonyos tény, hogy csak egy önkorlátozásról lenne szó. Itt bizony benne van egy legalább egy szimbolikus gesztus az elmúlt időszakkal szemben, hogy már pedig akkor Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök, és ez független attól, hogy erre most mekkora politikai esély mutatkozik, vagy pedig sem. Én nekem ez világosan kitűnik ebből az 1990-es dátumból.
Az, hogy Domfeld László most itt közbevágott, de tulajdonképpen ugyanazt mondtam, ilyen kérdést én feltettem volna, hogyha elfogadjuk Horn Gábornak is az érveit, és meghalljuk benne, és reméljük, mondjuk a Fidesz is meghallja belőle azokat a kritikákat, amelyek akár a Fidesszel szemben is most megfogalmazódtak, de az egy fontos kérdés, hogyha ezt az alapvetést elfogadjuk, akkor hogy látja Horn Gábor, hogy miért kellett az, hogy ez 90 május 2-től vonatkozzon, miért nem volt elég az, amit Domfed László is kérdezett, hogy innentől kezdve hoztak egy törvényt, mint ahogy a jogalkotásban lenni szokott, hogy visszamenőleges hatállyal nem igazán szoktak törvényeket hozni. Na ez mögött mi lehet, még hogyha értjük is azt, hogy a korlátozás mögött mondjuk mi van?
Hát nézze, 1990. május 2-án egy fontos dolog történt a magyar társadalomban, és ezt rendszerváltásnak hívjuk. Ezt a rendszert borította fel 2010. június valahányadikán, nem emlékszem a pontos dátumra, Orbán és a Fidesz azzal, hogy Orbán Viktor meghirdette, maga is így nevezte a fülkeforradalmat, fölborította a magyar rendszerváltás lényegében minden elemét, a helyi társadalomtól kezdve az iskolarendszeren keresztül, a közigazgatási rendszeren át, egészen a demokrácia intézmény rendszereig, a fékek és ellensúlyok felszámolásaig bezárólag. Én egy logikus lépésnek tartom azt, elfogadhatónak a magam részéről, elfogadhatónak tartom is, amit mind a ketten mondanak, hogy lehetett volna ez mától érvényes, tehát nincs ezzel bajom, de elfogadhatóknak tartom azt is, hogy visszanyúl egy ilyen törvény a 2090-es időszakhoz, például azért, amit a vitapartnerem is említett, hogy tulajdonképpen nem csak Orbán, sőt, ha valakinek, a Bajnainak, vagy akár Gyurcsánynak, de remélem, hogy Gyurcsány Ferencnek nem jár ilyen a fejébe, bízom benne, mert az nagyon rosszat tenne az országnak, de lehetnek akár ilyen elképzelése is. Eme törvény alapján mondjuk Gyurcsánynak, ha jól emlékszem, még lehet ugye, mennyi volt, még egy, 3 vagy 4 éve, ez számítás kérdése, ugye 6 éve lehetne Bajnainak, tehát én látom annak értelmét, hogy a rendszerváltást ebben az értelemben egy kiinduló pontnak tekintjük, én annak tekintem a magyar társadalom, magyar demokrácia, magyar polgári társadalom, parlamentarizmus kiinduló pontjának, és ennek a szétrombolásának a kiinduló pontjának tekintem 2010-et, és a helyreállítás folyamatát látom a 2026-os április 12-i választásban. Tehát a visszanyúlásban én látok logikát, még egyszer azért nem akarok ezzel hosszan vitatkozni, mert teljesen el tudom képzelni, hogy az is ugyanilyen eredménye járt volna, ha nem nyúlnak 90-ig vissza, de miután úgy tűnik, hogy abban ebben egyetértünk, hogy ez nem Orbánról szól ez az egész, ezért azt gondolom, hogy ez mindegy.
Hát hogyha elfogadjuk azt, hogy Orbán Viktoron kívül más nem szeretne indulni, de hát Orbán...
Hát nem tudjuk.
De Orbán Viktor ugye úgy reagált a közösségi médiában, hogy megszavazták a Lex Orbánt, ez volt a legégetőbb, ha szükség lesz rám, itt leszek. Most ezen mondatok mögött mit lehet érteni? Hiszen most egy olyan törvényt szavaztak meg, amiről arról beszélgetünk, hogy Orbán Viktor nem lehet miniszterelnök többet, de hát amikor ilyet kommunikál, akkor e mögött mi állhat?
Hát ne felejtsük, hogy azért ezeknek a limiteknek van egyfajta korlátja is a gyakorlati politikában. Itt utalnék mondjuk Lengyelországra, ahol ugye Kaczynski nagyon hosszú időn keresztül nem töltött be hivatalos pozíciót, ő a háttérben meg húzódó figura volt, és előtérbe tolva voltak Morawiecki és más olyan emberek, akik egyértelműen alárendelték magukat Kaczynski akaratának. Tehát, hogy azért ez nem bombabiztos megoldás arra, hogy többet azok az emberek, akik mondjuk 8 évig betöltötték a miniszterelnöki pozíciót, ne tudjanak tényleges hatalmat gyakorolni az országban. Erre remekül látjuk valóban a lengyel példát, de Oroszországban is hasonló fordult elő, még abban a Putyin időszakban, ami nem egy ilyen teljesen nyílt katonai diktatúra volt, mint manapság, amikor egyszerűen helyet cseréltek Medvegyevvel, és egy ideig Medvegyev volt Oroszország elnöke, de igazából Putyin dirigáltott ténylegesen. Tehát, hogy ennek azért van egy bizonyos korlátja, és ilyen szempontból se alélnék el azért annyira a Tiszától. Tegyük fel, hogy van nekik 8 évük, és kapnak utána még 4 évet. Magyar Péter előretol valakit, ő pedig a háttérből tovább folytatja az ország irányítását. Tehát ez is egy könnyen elképzelhető, és a gyakorlatban már számos ország bizonyított politikai szcenárió volt. És ez is azt mutatja nekem, amiről itt pedzegette a vitapartnerem, hogy mit lehet korlátozni, lehet-e korlátozni a népapok akaratát, lehet-e korlátozni a országgyűlés akaratát. Szerintem korlátozottan, mert ha az akarat ott van, akkor az utat fog magának találni valamilyen olyan módon, ami formailag megfelel ezeknek a szabályoknak.
És hogyha már itt szóba került, azt hiszem Horn Gábor is úgy fogalmazott, hogy a Fidesz lebontotta a fékek és ellensúlyok rendszerét, de mennyire kell a fékek és ellensúlyok rendszerét akkor félteni, amikor most látjuk azt, hogy megszavazták az alaptörvény módosítást, még akkor is, hogyha ezt nagyon sokan kritizálták, és ugyanúgy nagyon sokan kritizálják azt is, hogy Súlyog Tamást is szeretné a Tisza lemondatni, nem szeretnék azt, hogyha a mandátumát teljes mértékig kitölteni, pedig a fékek és ellensúlyok rendszerében azért ez egy fontos pozíció. Hogy látja ezt Horn Gábor?
Igen, annyit még az előző vitához, vagy beszélgetéshez, hogy azt gondolom, hogy az a fajta a rendszer, hogy igazából akkor dől el, hogy magyarik tényleg egy másik Magyarországot építenek, amikor a választójogi rendszer megváltozik. Ugye én magam részt vettem annak idején annak a keretrendszernek a kidolgozásában, az ellenzéki kerekasztal és a nemzeti kerekasztal munkájában, ami működött egészen 2010-ig. Mi abból indultunk ki, hogy a kétharmados felhatalmazás megszerzése lényegében lehetetlen. Mi hibáztunk ekkor. Egyébként ezt a kétharmados győzelme után a Fidesz 2010-ben még tovább rontotta, még könnyebbé tette a kétharmadot, nagyon keményen belenyúlva a választói rendszerbe. Én azt gondolom, hogy ez az egész történet akkor működik igazán, hogyha a Tisza úgy változtatja meg, vagy úgy változtatja vissza, ha tetszik a választógi rendszert, még jobbá, mint a 1990-es, ami lényegében lehetetlené teszi a kétharmados felhatalmazást. Mert ebben az esetben annak az a szöveg, hogy én itt vagyok, amit Orbán mond, mert ugye nyilván Orbán azt is gondolhatta, hogy majd mi győzünk kétharmaddal, és akkor gyorsan megint megváltoztatjuk, és akkor én megint jöhetek. Értem én ezt, hogy lehet a háttérből, persze mindent lehet, senkinek nem lehet megtiltani, hogy titkos tanácsadóként működjön egy kormányban, vagy a pártelnökként befolyásolja a mindenkori kormányfő tevékenységét, de azért a lengyel példa abban az értelemben azért sántít, hogy persze nagy hatalma volt Kaczynszkinek, de Kaczynszki egész nem élt vissza olyan mértékben ezzel a hatalmával, mint ahogy ez történt Magyarországon a hatalom visszaélésével Orbán részéről, mint miniszterelnök. Másrészt pedig azért a lengyel miniszterelnököknek nem egyet fogyasztott el Kaczynszki. Volt nagyon komoly politikai tevékenysége, önállósága, súlya a lengyel politikában. Tehát azért ez nem ilyen egyszerű szerintem, de még egyszer mondom, nyilván minden elképzelhető, de azt gondolom, hogy pont azok az elnöki rendszerek, ahol az elnöke, tulajdonképpen a miniszterelnök egy országnak is korlátai vannak ennek két ciklusra vonatkozóan az elnöki rendszerekben, az bizonyítja, hogy azért általában az elnökök a két ciklus után lelépnek a politika nagy színpadáról. A kérdésére visszatérve, hogy tudnélik, mi is volt a kérdése, bocsánatot kérek.
Az, hogy a fékek. Igen, hogy a fékek is ellensúlyok rendszerében.
Köztársasági elnök, bocsánatot kérek, csak elkalmazom. Köztársasági elnök, én azt tudom mondani, hogy ha és amennyiben nekem igazam van, és meg vagyok győződő, hogy igazam van, hogy Magyarországon 2026. április 12-én rendszerváltás történt, hiszen 2010. júniusában Orbánék egy másik rendszert építettek, egy illiberális demokráciának hívott valamit, leépítve a polgári demokrácia szinte minden intézményét, akkor azoknak, akik ezt a rendszert kiszolgálták, menniük kell. Tehát nincs nagyon más megoldás. Hogy hogyan mennek, ez egy más kérdés. Magyar politikai értelemben felajánlotta az elmenetelnek egy békésebb útját, vagy egy konszolidáltabb útját le lehet mondani. Ez egy politikai cselekvés, ezzel nem éltek az érintettek. Van más út is. Én elfogadhatatlannak tartottam volna, hogyha a Kádár rendszer bukásakor 1990-ben helyükön maradtak volna a Kádár rendszer meghatározó politikai szereplői, akár köztársaság elnökként, akár legfelsőbb bíróként, akár legfőbb ügyészként, és így tovább, és így tovább. Most is ugyanez történt. A vita azon folyik, hogy ez rendszerváltás volt, ami történt április 12-én, vagy nem. Én nekem az a meggyőződésem, hogy igen. Azt gondolom, hogy a Tisza erre vállalkozott, a Tisza szavazói erre szavaztak. Lehet ezt vitatni, gondolhatja ezt valaki másként, de az, aki így gondolja, annak, hogy mondjam, a minimális elvárása, hogy Súlyog Tamásnak, aki nem csak köztársaság elnökként, hanem alkotmánybíróság elnökeként is minden szempontból kiszolgálta Orbán rendszerét, azt a rendszert, igenis mennie kell. És nem is az az igazi kérdés, hogy megye vagy nem Sőjog Tamás, mert menni fog, hanem az a kérdés, hogy ki jön helyette. Hogy megkísérlie Magyar Péter és a Tiszapánt visszaállítani abban az értelemben azt a gyakorlatot, amik tulajdonképpen megint csak 2010-ig volt, hogy a köztársasági elnök az első három azért olyan volt, akinek szélesebb körű elfogadottsága volt, mint az a párt, aki jelölte őt. Ez igaz volt a leginkább egyébként Sólyom Lászlóra, akit az ellenzék jelölt.
Bocsánat, párt. Nagyon sok minden elhangzott, én most reagálnék. Igen. Itt több mindenre, mielőtt itt nagyon belemegyünk az egykori köztársasági elnököknek a pozíciójába. Megjegyzem, egyébként Sólyom László felé én nagy tisztelettel vagyok. Ha
magam
már szóba került
a... Csak azért is, mert megszavaztam őt.
Ha szóba kerül itt a Sólyom László neve, akkor azért elmondanám, hogy a rendszerváltoztatáskor, ami tényleges rendszerváltoztatás volt, arról beszélt, hogy jogállamiságot nem lehet a jogállam ellenében építeni, és például ugye felszólalt a jóvátételi törvénnyel szembesült, ugye azt jogilag lehetetlenné is tette, ami azért úgy gondolom, hogy iránymutatású szolgálna azon tiszás döntésekre, amik most láthatóan előkészületben vannak, hogy egyszerűen kollektíven, csak azért, mert valaki ebben a rendszerben valamilyen pozíciót vállalt, büntetés legyen valamilyen vele szemben. Ez szerintem egy nagyon rossz irány, és itt nem beszélhetünk bármiféle helyreállításról. Pláne, hogy én nem tudom elfogadni azt, hogy a most leköszönő NER, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, jobboldali rendszer, Fidesz rendszer embereit úgy kezeljük, mint a Kádár rendszer embereit kezelnénk egykor, akik egy tényleges és működő diktatúrát hagytak itt örökül az országra. Ha lehet vitatni annak a demokráciának a kereteit, amik voltak itt 2026 előtt, azért mégis látjuk, hogy ebben a demokratikus keretekben győzni tudott az ellenzék, tehát még ha lehetett is a pálya, akkor sem volt egy diktatúra.
De ne ragudj, hát 90-ben is győzni tudott szerencsére az ellenzék.
Hát csak egy olyan választási rendszerben, amit aztán közösen hoztak össze az előző kormánypárton.
Történelmet ne hamisítsunk.
Nem hamisítok, hamisítasz történelmet, amikor a Kádár rendszerhez hasonlított egy demokratikus rendszernek a köztisztviselőit. Ez a történelmi hamisítás.
Sajnálatos módon az a rendszer, amit láttunk itt az elmúlt 16 évben, a legkevésbé se volt demokratikus. Egy széteső Kádár rendszerben egy demokratikus választás, aminek keretei a Kádár rendszeren belül jöttek létre, a parlamenti választás útján történt meg a változás. Hát mericeljünk már.
Volt egy egyeztetés az ellenzékkel, és az hozta létre ezeket a kereteket, amiről te beszélsz.
Bocsánat, én ezt...
Ezen az egyeztetésen, ezt magam is tudom, csak azt szeretném jelezni, hogy lehet egy demokrácia ellenes, a demokráciát leépítő rendszeren belül is szerencsére győzni, mint láttuk. Lehet a választási csalásokat messze, a visszaéléseket messze tartalmazó, gondoljunk csak például arra a 17 milliárd forintra, amiről kiderült az elmúlt néhány hétben, hogy közvetlenül pártcélokra fordított közpénzek, ugye a Nemzeti Kulturális Alap keretei között.
Aminek ahol, a felét körülbelül ellenzéki felszereplők kapták meg.
Ebből a 17 milliárdból egy fillért nem kapott semmilyen ellenzéki. Ebből a 17
ellenzéki fellépő művészek is kaptak bőven belőle.
Volt olyan választókörzet, ahol effektíve 500 millió forintot, most gondoljunk abba bele, hogy összesen mondjuk a Tisza pártnak a teljes választási költsége az 3,5-4 milliárd forint lehetett mindenestül, ezt lehet látni az ő költség elszámolásukban, éves elszámolásukban. Most ehhez képest, ha halljuk ezt a egyetlen tételt, a 17 milliárdot, akkor miről beszélünk? Hol van itt bármiféle demokrácia, hol beszélhetünk arról, hogy ami 2026-ig volt, az egy működőképes demokrácia, és tulajdonképpen
itt demokratikus keretek között voltak visszaélések, hogyha ezek bizonyítást nyernek. Ez még nem jelenti azt, hogy maga a keret ne lett volna demokratikus.
Azt hiszem, hogy itt a mostani rendszerváltásról, rendszerváltoztatásról akár egy külön adás témája is ki fog jönni, sőt, ahogy kezdett izgalmas lenni a beszélgetés, én úgy gondolom, hogy a jövőben erre sort kerítünk, de sajnos most a műsoridőnk véget ért. Nagyon szépen köszönöm Domfed Lászlónak és Horn Gábornak is, hogy a rendelkezésünkre álltak. Szőlősi Éva és Hajósi Bence kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az internet.